Kérjük, hogy légy itt jelen közöttünk, és add meg nekünk, hogy így a nap végén tudjunk veled kezdeni. És tudjuk egyrészt elvarni azokat a szálakat, amik talán a mai napon történtek, illetve tudjuk most veled azt a lelki napot is egyrészt zárni, amit ma eltöltöttünk, és kérjük, hogy újítsd meg a mi lelkünket, egyrészt az esti pihenésben, hogy abban, hogy veled vagyunk közösségben, hogy tudjon megújulni a hitünk, a látásmódunk, hogy a kérdéseink előtérbe kerüljenek. És kérjük, hogy adj nekünk engedelmességet annak az indításnak, amire te késztetsz bennünket, és add, hogy tudjuk az életünkbe kipróbálni azt, amire te hívsz bennünket, hogy legyenek tapasztalataink, megtapasztalásaink és bizonyosságunk a te vezetésedet illetően. Amen. Lukács evangéliumából fogom felolvasni a 13. fejezetből, a 6. verstől a 9. versig az igét. Tehát Lukács 13:6-9. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek, íme 3 éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába. De az így válaszolt neki. Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Tudom, hogy ez volt ez éves évnyitó Isten tiszteletem egyik igéje, ha jól emlékszem. Most megint elém került, lassan itt az év vége. Úgyhogy gondoltam, hogy beszélgethetünk erről. Hogy mit is jelent akkor ez az életünkre vonatkozóan. Ugye Isten próbálja az életünket gyümölcsözővé tenni, ezt talán megállapíthatjuk, és olyan az életünk, vagy hasonlít mondjuk, mint egy fa, és ennek a fának ugye egy adott ideje van itt a földi létben, illetve megvan a gyökere, a törzse, ágai és a gyümölcsei is meg kellene, hogy legyenek. És ebben a szimbolikus képben benne foglaltatik az egész életünknek a teljessége. És hát most erről gondolkodnánk, és akkor én választottam azt a témát, hogy ugye gyümölcs az lehetne, mondhatjuk, vagy erről beszélgethetünk, hogy mit tekinthetünk gyümölcsnek. Ugye az emberek mindig, tehát a boldogtalanságunknak egyik oka lehet, hogy az, hogy nem azt várjuk az életünkben gyümölcsképpen, mint ami van, és nem biztos, hogy az ember teljes mértékben azt a gyümölcsöt szeretné teremni, vagy úgy gondolja, hogy nem biztos, hogy az a gyümölcs jó, amit neki Isten szán. Ez egy nehéz téma. Mert egyrészt ugye majd, hogy nem születésünk helyét sem mi határozzuk meg, az sem, hogy hova ültet bennünket Isten. Milyen családba, milyen lehetőségek, milyen élethelyzetek. Tehát, hogy van egy életútunk, amelynek egyrészt erről is vitatkozhatunk, mennyire vagyunk mi az alakítói. Ez mindig egy nehéz kérdés, és mennyire van úgymond elrendelve az utunk egyrészt, amiben meg nem tudunk beleszólni. De ugye van úgy, hogy van az embernek a sorsa, vagy életútja, de az, hogy milyen emberré válok, az egy kicsit az én, nem is kicsit, az én feladatom. Tehát, hogy a sorsomat egyrészt nem én határozom meg, ha isteni gondviselést tekintjük, másrésztről meg viszont mégis alakítója vagyok. Tehát, ha így nézzük a fa, felelősségre vonható-e azért, hogy nem terem? Hát oda ültetik, aztán persze betegsége lehet, vagy bármi, vagy nincs nemesítve, vagy nem tudom, és akkor nem hozza meg a gyümölcsét. Ugye valaki gondozza azt. Valaki gondoskodik arról, hogy megkapjon mindent. És hogyha egy kertben ugye két dolog lehet, hogy akkor azt mondjuk, hogy rossz az a fa, vagy rosszul, most idézőjelben mondom, rosszul van gondozva, hogy nincs megadva neki mindaz, amire szüksége van, és ezért nem terem. Mert még azokat a feltételeket biztosítani kell, vagy meg kell néznünk, hogy miért nem terem ez a fa. És ez a mostani történetben is benne van, hogy van az a terméketlen fa, de ugye ott elérkezett volna az idő, hogy akkor itt most már vessünk véget ennek a fának, mert már nincs értelme, mert 3 éve már ide járok, de nincs rajta gyümölcs. És akkor ugye ez a közben járó hangja, hogy de az így válaszolt neki, uram, mármint a vincellér, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. És hogyha hát a terem, akkor jövőre. Tehát, hogy ott van ez a reménység. Mindannyiunk élete fölött. Ez azért is jó, mert hogy hát igen, most éppen a vasárnap Isten tiszteltem, más úrokat pengettem, és az eleve rossz a fa kérdését. Ugye más szóval, hogy az eldendőből, hogy mi mindannyian rossz fa vagyunk, ha így nézzük Isten szőlős kertjében. Másrészt pedig ugye Isten megtrágyázza, vagyis biztosítja nekünk azokat a feltételeket, ahol a rossz fa jó gyümölcset fog mégis teremni. Bár Jézus más helyen azt mondja, hogy rossz fa soha nem teremhet jó gyümölcsöt. Úgy már rossz fa, az mindig rossz gyümölcset fog teremni, a jó fa pedig jó gyümölcset. Ezt egy más helyen mondja Jézus. A gyümölcseiről ismeritek meg őket, amilyen gyümölcset hoznak. A jó fa jó gyümölcset fog teremni, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt fog. Ugye ezt feloldvál, Pál apostol beszél arról, hogy mi beoltatunk a Krisztusban, és a rossz fa életünk, ugye a krisztusi életerők által átalakul, és együtt munkálkodunk az Istennel, és akkor a jó gyümölcsök jelentkeznek. Tehát ha már így nézzük, akkor már nem is olyan egyszerű ez a dolog, de ha meg a teremtettségünket nézzük, ugye ez a bűneset előtti meghatározottságunk, hogy mindenkit az Isten jónak teremtett. Saját képére és hasonlatosságára, és azt mondta, hogy jó az ember. Ugye annak alkotta, aztán később ugye már az özönvíz idején, akkor megbánta az Isten, hogy ember teremtett. Címe, mert hogy az ő szíve indulata mindig rosszra hajlik, ez az ige is ugye benne van a Szentírásban. Tehát, hogy különböző korszakokat él meg az emberiség, ha így nézzük, vagy az ember is. De mi már egy olyan korszakban vagyunk, amikor a vincellér eljött, ha nézzük, akkor ezt mondjuk Krisztusra is utalhatunk, aki közben jár és tesz még valamit az emberiségért. Egyrészt ez ugye ez az ő tanítása. Másrészt ugye mindaz, amit ő nekünk lelkiképpen elkészített, az Istennel való kapcsolat. Ez a megtrágyázom kifejezés, ugye erről hallottam egy olyan magyarázatot, hogy az életben nem mindig szép dolgok történnek velünk. És maga ez a kép, hogy megtrágyázom, ez az, amit az nem szeretjük, hogy velünk történik. Nyomorúságok, bajok, tehát már, hogy Isten nem... Tehát, hogy mondjam, mi az, hogy ideális helyzet ahhoz, hogy fejlődjek? És ilyen szempontból Isten nem mindig a legideálisabb helyzeteket teremti meg nekünk, de mégis ezekben a helyzetekben tud igazából kipontakozni bennünk az, amire ő rá akar vezetni, és a gyümölcs, itt jön be, amiről majd beszélgethetünk, hogy akkor mi is a gyümölcs. A lélek gyümölcseiképpen láthatjuk a szeretet, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség, szelídség és egyéb dolgok, ami a léleknek pozitív tulajdonságai, amikor megjelennek ezek a lelki gyümölcsök. meg az, hogy az ember személyisége megérik és tapasztalni fog, és ahhoz nem csak a jót kell a földi világban megtapasztalni. Itt jön be az a kép, hogy itt a földön ugye a jó és a rossz tudása, mint út ott áll előttünk, hogy választhatjuk az életet, és választhatjuk a halált. Ez a két út ott van. Ezután, a történet után ugye Jézus beszél a szoros kapuról, a keskeny útról, meg a széles útról, és ez is ennek egy példája, hogy itt a földön végül is az emberek döntéshelyzetek elé állnak, és a fa érésének és gyümölcs termésének az ideje, az végül is, most azt mondom, a mi életünkre vonatkoztatva a döntéseink, és az, hogy milyen emberré fogunk válni, ezek nem véletlen dolgok, hanem benne vagyunk, és döntünk, hogy milyen ember leszek. Erről is vitatkozhatunk, hogy mennyiben döntünk, vagy mennyire kényszerítenek bennünket bizonyos helyzetek, hogy olyanná válunk, amilyenné. Válunk hatások, emberek, események. És mennyiben tudom én átírni ezeket a dolgokat, mert valamilyen szinten ugye a jó fa képes a nehéz körülmények között is jó gyümölcsöt teremni. Jó, tehát ezek szimbolikus számok, a 3 év, az már egy hosszú idő, valaminek a teljességét is mutathatja, hogy elérkezett már az idő. Az 1 év, az pedig a kegyelmi idő, hogy van még 1 év, és akkor utána már nincs több lehetősége. Hogy mi az Istennél a 3 év, meg mi az 1 év, hogy ezek ilyen viszonyítások. De minden esetre arra utal, hogy semmi sincs végezetlenül Istennél. Tehát örökké valóság van, meg sok minden van, de minden egyes időnek, ha így nézzük így a földiségon, eljön egyszer a vége. Van kezdet és vége, mondja ugye Isten, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, tehát egyfajta meghatározottságot kapunk. És a földi életünknek is ezt a meghatározottságát figyelembe kell vennünk, amikor építkezünk, vagy építjük föl az életünket Istennel, hogy ezért mondja talán az ige, hogy használjuk ki az alkalmakat, a lehetőségeket, amik vannak nekünk, amit Isten ad, mert azok értékes lehetőségek. Hogy amik úgy elmennek és elmulasztanak, nem mondom azt, hogy Isten nem ad még egy esélyt, mert itt is láthatjuk, vagy több esélyt is ad a fejlődéshez, a gyümölcs terméshez. De nem vége láthatatlan ennek a sora, hanem ez is valahogy meg van határozva. Bár azért így is érezhetjük, hogy Isten tehát felette nagyobb mértékkel kedvez nekünk olyan tekintetben, hogy adja a lehetőségeket. Míg persze lehet, hogy valaki meg azt érzi, hogy éppen nem. Tehát ezt sem szeretném elvitatni, lehetnek megkeseredett emberek, vagy olyan életutak, amikor azt érzi, hogy na, ez sem sikerült, az sem sikerült, és akkor nagyon nehéz újból felépíteni a bizalmat. Mert ugye itt azért mégiscsak attól függ, hogy a megkeseredettségemből, a gyümölcstelenségemből, a rossz fa voltomból én hogy lehetek jó fa, és csak úgy, hogy Istennel egyfajta bizalmi állapotot építünk föl, hogy az Isten áldását el tudja venni, de ha mondjuk haragszik, ha neheztel, ha azt mondja, hogy nincs semmi értelme, és egyéb lelki állapotokba jut, akkor nehezen tud együtt munkálkodni. És akkor ez ama trágya, amit megjelenik, neki pont fordítva történik, valami ellep engem, ami mögül én nem tudok kijönni. És szó szerint akkor ez a dolog az ő romlását és az ő lehetetlen helyzetét mutathatná. Hát ez is olyan, ami már ugye semmi, vagy azt mondom, már használhatatlan dolognak tűnik, és ami értéktelen bizonyos szempontból, azt ugye a Föld értékessé teszi, átforgatja, és termő erőt fog belőle biztosítani. Tehát azt így is mondhatnám, hogy a rosszból jól jön ki, és javára fog válni. Most ez is egyfajta szemléletmód kell, amire Krisztus is akar bennünket vezetni a tanításába, hogy másképp lássuk az életünket, másképp lássuk a másik embert, egy másfajta fényszögbe akarja belehelyezni az isteni vezetést, mert csak azon a fényszögön keresztül fogom tudni most ezt megtenni, hogy az életemben mondjuk helyesen találjam meg a viszonyítási pontokat, és akkor tudjam használni azokat a lehetetlen helyzeteket is, illetve a jót is helyesen használjam, hogy ne lehetetlen helyzetek szülessenek, tegyük fel egy hatalmas áldás eredményeként, hogy minden az ölembe úl, nagy kényelemben élem le az életemet, és közben ez a romlásomra is lehet, hogy elkényelmesedve, megelégedve, semmi szükségem nincs semmire. Ugye ez egy másik példa, erről is Jézus beszél, a gazdagság, vagy bármi más, az önigazultság, vagy a vallásosság, az üres vallásosságot is érinti, akik azt hiszik, hogy Istennél már bérelt helyük van, de pedig nem így lesz, hogy azok is megnyugodnak, tudván, hogy ők jó faj, és biztos, hogy nagyon szép gyümölcseik vannak, és magabiztosan virágoznak, és közben Jézus azt mondja nekik, hogy ti rossz fák vagytok, tehát ne bízzatok a ti gyümölcseitekbe, mert sőt, keresi is az Isten a ti gyümölcseiteket, és nincsen rajtatok egyetlen egy gyümölcs sem. Gondoljunk vissza Keresztelő Jánosra, amikor ő azt mondja, hogy viperák fajzatai, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Hogy keresi rajtatok Isten, hogy ne nyugodjatok bele ebbe, amiben vagytok, mert ez egy hamis ábránt, hogy a fa gyökerére vettetett már ugye a fejsze, és hogy ki fog vágni benneteket, ez most egy teljesen jó analógia, mert ugye Keresztelő pont erről beszél, hogy eljött az idő, amikor jó gyümölcsöt kell teremni. És itt jön be az a kép, hogy Isten nem azokat keresi, akik őt, ő benne hisznek. Most értsük ezt jól, mert ezt is félre lehet magyarázni, most mondok, hogy nem azt keresi Isten, aki benne hisz. Hát akkor hova jöttünk, gyorsan el kell menni, mert megint mit hallunk, hanem az, hogy aki gyümölcsöt terem, és a kettő között van egy, mert sokan mondják, hogy Uram, Uram, és úgymond hisznek ő benne, de nem biztos, hogy mindenki meghozza a hit következményeképpen azt a gyümölcsöt az életében. És mondhatjuk azt, hogy már az jó, hogy Isten szőlőskertjében benn vagyunk, ott vagyunk, és jaj, de jó. És mintha ez a példa azt mondaná, hogy oda vagy beültetve, de nem pusztán ez a jó, hanem tehát tovább kell, hogy haladjon ez a dolog. Persze ezzel senkit nem akarok frusztrálni, mert azt is mondhatnám, hogy ha már Isten szőlőskertjébe vagy beültetve, lehetetlen dolog, hogy te ne teremjél. Ugye, ha így mondom, akkor már úgy tekinthetünk magunkra, hogy igazából mi nem lehetünk rossz fa. És akkor erről lehetne beszélgetni, hogy mégis akkor miért leszünk. Ez a lehetetlen helyzet mégiscsak kialakul, hogy jó helyre van ültetve, szőlőskertbe is van, vintellér is van, minden van, és még sincs gyümölcs. És akkor ugye ennek a feszültségét éljük, és az a legszörnyűbb, hogyha egy fa életében az egész élet alatt nincsen gyümölcs. Keresi Isten a gyümölcsöt rajta, és végül nem, és ezek a tragédiák, hogy nem lesz végül érett az ember élete, és nem tudja azt a gyümölcsöt megérlelni. Jó, és itt kell azt hiszem nagyon vigyáznunk, mert nem azért, hogy egymást is, és magunkat se ítélgessük fölöslegesen, vagy hiába valóan, hanem inkább talán bölcsességet kérjünk, vagy Isten elé vigyük ezeket a dolgokat, mert lehet, hogy egy abszolút kicsi dolgok is gyümölcsök, és nagy dolgok pedig nem. Tehát ha valaki egy pohár vizet ad ugye a tanítvány nevében, az is számomban tartva, tehát a legkisebb dolgok is gyümölcsnek minősül, de a szeretetnek a legkisebb megnyilvánulásai, az együttérzésnek Jézus példái alapján azok már jó gyümölcsök. És ilyen értelemben ez nagyon jó. Illetve lehetnek nagy, hatalmas, monumentális erőfeszítések az ember életében, hogy valaki legyen és valamit elérjen, és mégis lehet, hogy az elveszítette a lelkét. És hatalmasan küzd valami célért, hogy azt ő megvalósítsa, és mégiscsak gyümölcstelenné válhat, és feláldozza ugye önmagát, idejét, lehetőségeit, körülményeit egy adott célért. És itt jön be az, hogy viszont ezt nem is akarnám kijátszani, hogy akkor nem lehetnek nekünk nagy terveink vagy gondolataink, hanem mi akkor úgymond egyfajta alázatosságban legyünk, és akkor semmit nem lehet. Tehát ezt sem szeretném mondani, mert ez is lehet egy csapda, hogy az emberek félnek élni. Menjünk a biztosra, ne lépjünk sehova majd az Úr, és akkor nem mer kreatív lenni a maga életterületén, pedig az Isten nem mondta, hogy nem élhet. Tehát amikor fa életemet élem, vagy így nézem, hogy a szőlőskertjében vagyok, Isten arra teremtett ezen a világon, hogy egyrészt megismerjem önmagamat, mert ebbe a körülménybe fogom megismerni, hogy kicsoda vagyok én. Hát ugye egy nagy titok vagyok én önmagamnak is, mint ember, hogy ki vagyok én, és az élethelyzetek, a körülményekben fogom megtapasztalni, hogy ki vagyok én, ameddig azokat nem éltem meg, nem is tudtam, hogy ilyen vagyok. Ezt másképp önismeretre nem fogunk jutni sose. És ugyanígy az Istennel kapcsolatban is. Aztán a másik embert, hogy megismerjük, hogy közösségben legyünk vele, ez is ugye, hogy szeretetben maradjunk, ez is egy végső cél, hogy megtanuljunk szeretni. Na most ez azért sokfajta dolgot kell tapasztalni, jót és rosszat is, hogy tanuljuk ezt a szeretetet életünk végéig. A másik pedig az, hogy még élvezni is, tehát hogy az élet, hogy teljessége legyen, az élet teljessége legyen a miénk. És szerintem célja az Istennek, hogy az élet teljességét bírjuk, és tapasztaljuk meg, és ebbe beletartozik mindaz, amiről eddig hogy próbáltam érinteni, hogy ilyen is az élet, meg olyan is. És ezeket a hullámzásokat valamilyen szinten meg kell mindannyiunknak élnünk, és el kell vennünk. Ugye ezt mondhatjuk, vegye föl mindenki a maga keresztjét. És vigye azt. Most ezt, tehát akár sors útnak, életútnak is fogadja el, és abban élje meg, és aztán alakíthatja is, mert aki elfogadja a keresztjét, azt tudja vinni. Ezáltal alakítom, hogy viszem. Ha leteszem, és azt mondom, hogy nekem ez nem kell, akkor nem tudom alakítani. És ugye van ez a példa, hogy van egy szakadék, ahol majd át kellene mennünk, de ha rövid, mindig lefűrészek a keresztbe, akkor végén nem fog átérni. Tehát, hogy kell ahhoz, hogy én ember legyek, vagy olyan ember, az, hogy megéljem az életem dolgait, és azért könnyíteni szoktunk, valljuk be, csak annyira azért már ne könnyítsük meg, hogy a végén már tényleg akkor azért nem tud teremni az élet, mert viszont fordítva is érvényes, hogy lehet, hogy megnehezítem az életemet. Tehát nem rakott rám az Isten olyan terheket, amikkel én nyögök. Tehát úgy vettem föl, vagy éppen nem vettem föl a keresztemet, hogy én más terheket vettem föl inkább. És nem vettem észre, hogy ez az én utam, az valahogy másképpen van, ami megterhelődök közben, és más cipelek. Tehát felszabadító, ez az, ami erre mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugvást adok, és utána beszél az igáról, ami logikátlannak tűnik, hogy vegyétek föl ugye az én igámat, amely gyönyörűséges. Ezt mindig párhuzamba kell állítani, hogy van a megfáradás terhe, akkor megnyugtat Isten, és akkor leveszi rólam azokat, amelyeket le kell, hogy tehát először mindig le kell tenni. Utána tudunk felvenni dolgokat az Istennél, és ezt nem jó összekeverni. Ugye mit veszek föl, és mit teszek le, ezt jó tudni, vagy tisztában lenni mindig, mert az ember ragaszkodhat valamihez, amihez nem kellene, és el kell tudnia engedni, hogy újat tudjon fölvenni az életébe. És ez az, amikor megtanuljátok majd én tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, ez az élethez való helyes hozzáállás, vagy szelídség és alázat, amely nem nélkülözi azt, hogy élvezzük az életet, mert Jézus, ugye mondták is rá, hogy Borisza meg nagyétkű ember volt, hogy nem került az emberek társaságát, és nem egy hamis látszat alázatosságban élte az életét, hogy ő akkor egy szent, akit nem tudom, csak mindig a tökéletes pozícióban lehet látni. Mondjuk az sem volt tökéletes pozíció, hogy a templomba korbácsot pont és kiverte onnan őket. Ugye például ez egy agresszív jelenet. Ha Ha így nézzük, most egy ilyen markáns példát hozok, mert egyébként ugye nem nagyon tudunk Jézusról olyan példát. Hát olyat mondjuk el, hogy a parázna asszonyhoz, vagy ő velük beszél, vagy beszélget, vagy a leprást megérinti. Tehát ezek sem olyan pozíciók, hogy ugye szombatnapon még ráadásul gyógyít is, meg kalásztép. Tehát egy csomó dologban olyan pozíciókban helyeződik be Jézus, hogy ő rossz gyümölcsöt teremne, mintha. Mert pedig akkor termi ő a jó gyümölcsöt, és ugye segít, gyógyít, és ezeket a kliséket át dolgozza. Tehát amikor ezt cselekszi Jézus, akkor bennünket is ki akar hozni, és az ő igája az lényegében azt jelenti, hogy tőle tanuljuk meg, hogy akkor hogyan is viszonyuljunk az életünkhöz, és hogyan terheltessünk meg, mennyire, mert úgy egy fa sem tud gyümölcsöt hozni, hogy levágom az összes ágát, meg nem tudom, rosszul kezelem, és akkor nem tudom, hogy teremjél. Itt az idő, már ha nem teremsz, akkor vége. Tehát, hogy vannak lehetetlen helyzetek, és Isten pedig nem lehetetlen dolgot kér tőlünk. Ezt is éreznünk kell, hogy Isten soha nem kér olyan dolgot, amire mi ne lennénk, most idézelve mondom, teremtettségünknél fogva, képesek, hogy megtegyük. Ezt most Krisztusban mondom, vagy Krisztusra tekintve mondom, hogy Jézus is jó reménységgel van az emberek felé, akiknek prédikál, azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Ezt nem nem a csúcshívőknek mondja, akik ott ülnek a templomban, meg akik kívülről fújják a Szentírást, hanem azokra az egyszerű emberekről, akik küzdik a mindennapi életüket, meg azoknak mondja, hogy ti vagytok a lámpás, nem kell a véka alá tenni. Tehát, mintha ébrezgetni akarná bennük, hogy ott van bennük az a belső erő, amit nevezhetünk ugye, teremtő erőnek is, illetve azt mondja, hogy Isten vet. Tehát folyamatosan vet az életükben. És ez is egy másik nagyon jó kép, hogy a magvető példázatában Isten folyamatosan azt a képet, vagy Krisztus azt a képet használ, hogy Isten folyamatosan vet az életünkben, és vannak magok, amelyek belehullanak, és azok egyszerűen jönnek ki. Tehát, minthogyha egy termőföldben lennék, ahol folyamatosan hullik a mag, és miközben azt mondjuk mi, hogy de hát honnan lenne itt termés? De ez egy folyamatosan árad felénk ez a dolog, és egyszerűen föl kell ismernünk, hogy ez történik velünk, és támogatni kell ezt a dolgot Istennél, és akkor jönnek ugye az aggódás, a világ gondjai, és mi, ahogy mondja Jézus, hogy mi az, ami megfojtja, vagy az, hogy örömmel fogadjuk, de aztán később, ha nehézség van, akkor meghátrálunk. Jönnek a különböző próbák az életünkbe, és visszarendeződünk, és akkor megfojtódnak ezek a dolgok. Tehát, ha így nézzük, akkor ezt be a képbe tudnám azt állni, hogy Isten teremtő ereje folyamatosan árad, mint mondjuk a fa az egy ilyen kép, de a magvetésben pedig azt érezzük, hogy mi meg jó föld vagyunk, ezt a képet is használhatjuk, hasonló parallel, és mindegy folyamatosan Isten végzi az áldó tevékenységét, és majd tudnám, nem kell csinálnunk semmit, csak hagyni kellene, és együtt munkálkodni. Ezzel szemben ugye van az, hogy elfojtjuk, vagy nem értjük, nincs tudatában, nincs bennünk ott ez a tudatosság, és akkor az, ami történne, az nem történhet meg velünk. Ez ugyanúgy, mint a fánál, tehát én mondhatom a fának, hogy teremjél? Tehát nem mondhatom. De azt tudhatom, hogy a fa természeténél fogva terem. És akkor nem terem, ha akadálya van ennek, akár benne, vagy bármiben. És az akadálya a lényeg. Tehát nekünk nem úgy kell mássá válnunk, hogy most aztán totál másik embernek kell legyek, hanem azt kell megérteni, hogy Isten, ami megteremtett, és Krisztusban én úgy leszek új ember, hogy az akadályaim, vagy azok, amelyek ott vannak, ezt nevezhetjük ugye céltévesztettségnek, én ezt a szót használnám, a rossz irányba való fejlődés, ez a bűn, hamartia, ugye, vagy ugye a zsidó gondolkodás szerint, mikor kilövik az íjat, és a nyilvessző nem abba az irányba megy, ahova kellene, és nem találja el a célt. Hát ez az, hogy gyümölcstelen hogy ott van minden kész, de mégis céltévesztett, és nem tud kivomlani. A teremtő erő pedig ott buzog a fába, vagy ott van benne, és mégsem tudja azt a gyümölcsöt megérlelni a maga idejében. És akkor most már lassan zárom, hogy az idő is számít, hogy van termőidő, és bár Jézus keresett termőidejében, ugye függel, és akkor nem volt rajta, vagy hogy volt, vagy nem termőideje volt, és azt mondta, hogy most már ne teremje, és akkor elszáradt a fügefa, ez egy másik példa. Ez ugye szimbolikusan Izraelt meglátogatta ugye a messiás, és akkor nem volt rajta gyümölcs. De az, hogy, tehát, hogy Isten nem keres akkor rajtunk szerintem gyümölcsöt, amikor nincs itt az ideje. Tehát én, mert Isten tudja, hogy minek van rendelt ideje az életünkben. Tehát ezért mondta, hogy lehetetlen dolgot soha nem fog kérni tőlünk Isten. És nem azt fogja keresni, hogy mi is rajtunk gyümölcs, amikor nem is lehetne. Ezért nem szabad, hogy most azt mondom, hogy mi magunkat ítélgessük ilyen szempont, vagy kárhoztassuk magunkat. Ezt is lehet, hogy meg kellene tanulni, hogy a fa nem aggódik azon, mert ebből a kép lehet, hogy most sántít, hogy most termek-e gyümölcsöt, vagy nem. Ezt egy kicsit az önfeledtségre szeretném, hogy néha az ember akkor terem gyümölcsöt, mikor nem is gondolná, és akkor gazdagodik az élet, amikor nagyon görcsöl, és azt akarja mindenáron, hogy most teremjen, akkor meg mintha nem menne neki, mert sok akadályba ütközik, és nem tud természetes lenni. Tehát az Istennel való kapcsolatunkban is fontos ez a fajta természetesség, és ezt is meg tudjuk tapasztalni, hogy akkor is adatik, amikor nem erőltetem a dolgokat. Ugye más ember azt mondja, hogy valamit nagyon akartam, nem ment. Mikor letettem, és már akartam annyira, akkor egyszer csak ott volt. És megtörtént az életemben ez a dolog. Jó. Akkor átadom a szót.